Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a levélbeli szentigét, ami 60. vasárnapjának ige hirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 12. és 13. versben a következőképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatát és szándékát. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd egykor számot adnunk. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Én még egy olyan időszakban lettem katona köteles, amikor létezett sorkatonaság. Ráadásul akkor még a katonai szolgálat 2 évig tartott. És amikor katonaköteles korba léptem, akkor első lépésként sorozásra hívtak. Nem csak engem, hanem falubeli társaimat, a velem egyidőseket. Csornára kellett menni a sorozásra, mert Csorna volt a járási székhely, ott vártak nagy szeretettel a sorozóbizottság tagjai. Először kaptunk egy hatalmas injekciót, amit csak úgy hívtak ott, hogy lószérum, majd azután le kellett vetközni mezítelenre, és oda kellett állni meztelenül a sorozóbizottság elé, vizslató férfi tekintetek elé. Olyan megalázottnak éreztem a helyzetet. Olyan megalázó dolog volt ott férfi emberek előtt meztelenkedni, mezítelenül odaállni. Rosszul éreztem magamat, és minden mai napig a sorozásnak ez a szelete, ez a mozzanata rossz emlékként él bennem. Ebben az igében pedig mégis azt hallottuk, hogy majd egykor leplezetlenül, mezítelenül fogunk odaállni az ítélő Isten elé. Persze nem úgy, hogy levetkőzünk, ruháinkat levetjük, hanem úgy leszünk mezítelenek, fedetlenek az Úristen előtt, hogy ismer bennünket, hogy lát bennünket, hogy nem tudunk semmit eltitkolni előle, hogy minden egyes cselekedetünket, életünk minden egyes napját úgy látja, úgy van előtte, mint egy nyitott könyv. Mezítelenül és fedetlenül ott állunk az Úristen előtt, és akkor nem tudunk semmit előle eltitkolni. Mert minden embernek vannak titkai. A legártatlanabb titkoktól elkezdve a legsúlyosabb titkokig. Már egy kisgyermek is belesugdozza a maga gyermeki titkait mackójának a fülébe. Aztán egy serdülő leány belesugdossa a maga ártatlan titkait a barátnőjének a fülébe. És lehet fokozni. És aztán vannak olyan súlyosabb titkok, amelyeket az ember megőriz magának. Sokszor kiderülnek ezek a titkok. Sokszor lelepleződnek ezek az emberi titkok, de bizony sokszor előfordul, hogy egész életen át képes valaki elrejteni mások elől azokat a titkokat, amelyeket nem szeretne elmondani. Emberek előtt, emberekkel szemben ezt meg tudja tenni az ember, de Istennel szemben nem. Mert Istennel szemben mezítelenül és fedetlenül fogunk állni úgy, hogy ismer bennünket, pontosan ismeri cselekedeteinket, tetteinket, pontosan tudja, milyenek a szívünknek a rejtett gondolatai, pontosan ismer bennünket, mint ahogy amikor mezítelenül álltam ott a katonaemberek előtt, nem tudtam semmit se eltitkolni. Minden nyilvánvaló volt. Nem tudunk semmit eltitkolni ő előle. Pedig megpróbálnák, talán mi is megpróbálnánk. Annak idején Kain is megpróbálta eltitkolni, amikor megölte testvérét Ábelt, próbálta eltitkolni az Isten elől, mit tett. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy elrejtőzött Kain az édenkert legtávolabbi sarkában, amikor megjelent az Úr az édenkertbe. És amikor szólítja őt az Isten, és megkérdezi Kaintól, hol van a te testvéred Ábel, akkor azt mondja Kain, hát honnan tudjam, hát őrizője vagyok az én testvéremnek. Próbálta leplezni, próbálta titkolni, mert félt az Istennek a büntetésétől teljes joggal. De hát Isten előtt ő sem tudta eltitkolni azt, amit tett, nem tudta eltitkolni a vétkét, hogy megölte a testvérét Ábelt. Isten előtt senki nem tudja eltitkolni, mit tett. Isten előtt nincsen egyetlen titok sem, amely napvilágra ne kerülne, amikor majd egykor odaállunk ő elé, leplezetlenül, fedetlenül, mezítelenül. Lehet mondani, hogy egy bíró elé fogunk odaállni, vagy egy bíróság elé fogunk odaállni. De ez nem egy földi bíróság lesz, hanem az igaz bíró elé fogunk odaállni. És ez egészen mást jelent. Mert egy földi bíróságon az ember a büntetését hosszú-hosszú ideig el tudja nyújtani. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a bíróságok malmai milyen lassan őrölnek. Nagyon jól tudjuk azt, hogy hosszú-hosszú évekig tudnak perek elhúzódni, kapunk egy ügyes ügyvédet, aki úgy tekergeti a paragrafusokat, úgy találja ki az újabb és újabb kifogásokat, hogy egyszerűen nem tudnak eljutni az ítélet hozatalig. Vannak, akik még ezt a pandémiás helyzetet is kihasználják erre, hiszen olvashatjuk azt, hogy azért halasztottak el hónapokkal későbbre tárgyalást, mert valaki orvosi igazolást vitt, hogy kontakt személy volt és kapcsolatban volt egy beteg emberrel, inkább vállalta a karantént, de nyert sok-sok hónapot, mire újra kitűzték a következő tárgyalást. Földi bírósággal ezt meg lehet tenni. Lehet húzni a tárgyalást, és lehet húzni az ítélethozatalt egész addig talán, amíg el nem évül az elkövetett bűn. De ha az Isten, az igaz bíró szólít bennünket, akkor nincs húzavona, akkor nincs halasztás, akkor oda kell állni az Úristen ítélőszéke elé, és akkor vállalni kell mindazt, amit cselekedeteink alapján ránk mér az Úr. Aztán egy földi bíróság hozhat olyan ítéletet, ami nem helytálló. Vannak fölháborító ítéletek, vannak igazságtalan ítéletek, vannak téves ítéletek. Van úgy, hogy valaki hosszú éveket tölt el a börtönben, mire kiderül, hogy ártatlan, szabadon engedik ugyan, de mint egy bélyeget viseli magán a börtönéveket, mert az emberek olyanok, hogy azt mondják, azért biztosan volt valami a füle mögött, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, nem véletlenül kerül börtönbe. Emberi életek mehetnek tönkre egy rossz téves bírói ítélet miatt. De amikor ott állunk majd az Úristen előtt mezítelenül és fedetlenül, az ő ítélete helytálló lesz és pontos lesz, hiszen ő valóban ismeri a mi életünket. Tudja, hogy milyenek vagyunk, és ő lesz az, aki a pontos, az igaz, a nekünk járó ítéletet meg fogja hozni. Aztán egy földi bíróság előtt az ember akár hazudhat is. Tanúskodhat hamisan. Hányszor olvassuk, hányszor tapasztaljuk, hogy ott áll a tanú vagy a vádlott a bíróság előtt, és mentve önmagát, vagy bemártva a társát, hazudik, hamisan tanúskodik, megteheti, talán még sikerül is, mert a bíró is ember, őt is meg lehet vezetni. De amikor ott állunk az Isten előtt, ő előtte nincs hazugság, ő előtte nincs hamis tanúskodás, mert ott állunk előtte mezítelenül és fedetlenül. És ami a legfontosabb, amikor majd ott állunk, akkor nem ember fog ítéletet mondani fölöttünk. Nem ember fogja megbírálni a mi életünket, hanem az Isten. Mert mi emberek nagyon könnyen megbíráljuk a másikat. Mi emberek nagyon könnyen ítéletet mondunk mások feje fölött. Mi emberek kélyes örömmel nyomjuk még lejjebb azt az embert, aki talán megbotlott, elesett, vétkezett. Mert mi emberek vagyunk. És mi könnyen kimondjuk rá az ítéletet, még akkor is, hogyha nem helytálló az. De szerencsére majd azt az ítéletet nem mi emberek fogjuk meghozni, hanem majd az élő Úr, az igaz bíró. Mi vagyunk mi, a lelkek ismerői? Hogyan tudunk mások felett ítéletet mondani? Csak egy valaki ítélkezhet felettünk, az igaz bíró, az Isten. Eljön a pillanat, amikor ott állunk az igaz bíró előtt, fedetlenül, mezítelenül, leplezetlenül. Mit tehetünk ellene? Csak annyit, hogy újra és újra önvizsgálatot tartunk. Újra és újra megvizsgáljuk életünket, hogy hol kell változtatni, hol hibáztunk. Nem sokára itt van Böjt. 2 hét múlva Böjt első vasárnapja. A böjti időszak kimondottan alkalmas és egy áldott kairosz lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk a mi életünket, hogy hol kell változtatni, hogy ebben az állapotunkban oda merünk-e majd állni az igaz bíró elé. Olvastam valahol, hogy egy börtönből frissen kiszabadult, elítélt, aki a börtönben megtért, és hívő ember lett, megkérdezték tőle, hogy, és mondja, ilyen nyomasztó, ilyen súlyos múlttal a háta mögött, hogy tud ilyen felszabadultan élni? És akkor ez a börtönben megtért ember azt mondta, néze uram, a kegyelmes Isten megadta nekem azt, hogy szembenézzek, és számot vessek önmagammal, a korábbi önmagammal. És amikor elhittem azt, hogy az Isten meg tudja változtatni az életemet, akkor megváltozott az életem. Hát ezt kívánom Böjt felé közeledve mindenkinek. Legyen ereje a kegyelmes Isten segítségével szembesíteni önmagát, szembenézni önmagával, önmaga bűneivel, önmaga hibáival, hogy tisztán lássuk azt, hogy hol kell változtatni. És ha elhisszük, hogy az Úristen kegyelméből meg tudunk változni, akkor meg tudjuk változtatni életünket. A böjti időszak tökéletesen alkalmas erre. Adja Isten, hogy ezt az időszakot mindnyájan így áldott módon ki tudjuk használni. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, el fog jönni a pillanat, amikor odaállunk eléd, mezítelenül, fedetlenül, úgy, amilyenek vagyunk, egész életünkkel, cselekedeteinkkel, hogy számot adjunk életünk minden napjáról, órájáról és percéről, te előtted, az igaz bíró előtt. Tudjuk azt, hogy bármennyire is igyekszünk, nem tudjuk azt a tökéletes életet élni, azt a büntelen életet élni, amelyet elvárnál tőlünk, és amelyet a 10 parancsolatban te állítottál elénk. De legalább annyit adj, ahhoz adj erőt, főleg így Böjt küszöbén, hogy tárgyilagosan megvizsgáljuk az életünket, és a böjti időszakban őszinte bűnbánatot tartsunk. Adj erőt, hogy a magunk emberi módján
hibáinkkal, gyarlóságainkkal, botlásainkkal együtt próbáljunk jobbá válni, hozzád méltóbbá válni, hogy amikor majd ott állunk előtted, ígéreted szerint, mezítelenül, fedetlenül, akkor ne félni, rettegni kelljen tőled, az igaz bírótól, hanem ott lehessen bennünk az a reménység és az a bizalom, hogy megpróbáltunk megváltozni őszintén, tiszta szívvel, ezért hát bízhatunk a te kegyelmedben, a te bűnbocsánatodban. Ámen. Kedves testvérem, testvéreim, szeretettel hirdetem, hogy a héten szerdán délután 5 órai kezdettel konfirmációi óra lesz a gyülekezeti teremben, pénteken 3:45-től a gyermekeknek hittanóra, következő vasárnap, 50. vasárnapján pedig a megszokott időben délelőtt 10 órakor tartunk Isten tiszteletet. Szeretettel hirdetem az itt megjelent gyérszámú presbiterek előtt, hogy terveim szerint mához 2 hétre, február 21-én egy presbiteri ülést hívnék össze, amelyen a 2020. évi gyülekezetünk zárszámadását és 21. évi költségvetését tárgyalnánk és fogadnánk el. Ez a presbiteri ülés mához 2 hétre délután 3 órai kezdettel itt a templomban kerülne megrendezésre, vírushelyzetre való tekintettel. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen.